Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
Megbízatásra első heteiben középpontba került az Európai Bizottság magyar biztosa. Várhelyi Olivér szomszédság és bővítés politikai terveiről hallhatnak hamarosan. De előtte a 2021-től hatályos 7 éves keretköltségvetésről, amiről szerdán az Európai Parlament, jövő héten pedig az állam és kormányfők tanácskoznak majd. Ennek részleteiről kérdezem Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét.
Meglátjuk, hogy a vágyak arányban lesznek a lehetőségekkel, mert ugye nagyon úgy néz ki azért, hogy egyelőre minden tagállam tartja magát a saját álláspontjához, ami ilyenkor természetes is, hiszen senki sem teszi le a fegyvert, vagy nem mutat gyengeséget, mielőtt elkezdődnek az érdemi tárgyalások. Ne felejtsük el, hogy igazából eddig nem is voltak ilyen tárgyalások. Az állam és kormányfők még nem mérték össze a fegyvereiket a több éves keretköltségvetésre, és ez most lesz az első alkalom. És igazából szerintem akkor fog majd szembesülni azzal, hogy milyen nehéz szavazat ez, amikor meg lesz az első vita 20-án, akár azt is tervezi Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, hogy több napra is elnyújtják a csúcsot, de az a bölcsesség általában, az a tapasztalat is, a gyakorlat az Európai Unió praxisában, hogy első nekifutásra nem nagyon szokott összejönni, tehát lesz szükség lesz egy második nekifutásra.
Lehet tudni valamit talán a főbb frontvonalakról az előző hetek találkozója alapján?
A klasszikus felállás ugye az alapvetően, hogy a nettó, a közös költségvetés nettó befizetői, ugye ők általában nagy nettó befizetők, Németország, Svédország, az északi országok, a Dánia, Hollandia és Ausztria, tehát ők ragaszkodnak egy nagyon feszes, nagyon alacsony költségvetéshez, valljuk be őszintén ez irreális is, hiszen nem elég az, hogy az Európai Unió, igaz, hogy kevesebb pénz van a britek távozása miatt, de egyre több politikai területen akar az Európai Unió eredményeket felmutatni, és ehhez ugye ez pénz kell általában. Miközben ugye elég pénzt akarok biztosítani a kohéziós, a hagyományos politikákra, vagy pedig az agrárpolitikára is. Tehát a kívánságoknak a tára az óriási, viszont a lehetőséget nem biztosítanak. Aztán ott vannak a nettó kedvezményezettek közöttük Magyarország is, amelyek azt szeretnék továbbra is, hogyha továbbra is a legszegényebb vagy a szegényebb országokat, arányosan szegényebb országokat támogatnák az uniós források. És akkor ugye vannak olyan frontvonalak is, amelyek ezen az választóvonalon áthúzódnak. Mert mondjuk a franciák nettó befizetők, de például a magyaroknak szövetségesei az agrárpolitikai kiadások fenntartásában, hiszen az agrárpolitikai kiadások nagy, egy jelentős része, egy számottevő része Franciaországba folyik. Az írekkel is egy hajóval utazunk, hogyha az agrárpolitikáról van szó. Akkor a kohézió barátai nevű csoport, amely az 16-18 országot tömörít, azon belül is vannak az ellentétek, hiszen az egy javaslat, ami az asztalon fekszik, az átcsoportosít jelentős forrásokat, a felzárkóztatási forrásokat, Kelet- és Közép-Európából délfelé, déli irányba, ugye azokban az országokban, amelyekben az elmúlt években pusztított, dühöngött ugye a gazdaság és pénzügyi válság. Az viszont biztos, a kiinduló pontja a tárgyalásoknak az lesz, hogy mindenkinek több pénzt kell majd befizetni a közös költségvetésbe, és mindenki kevesebbet fog kapni belőle. A kérdés az lesz, hogy mennyivel, ki mennyivel fog kevesebbet kapni, kinek mennyivel kell többet befizetni. Ez a kulcskérdés.
Ha már az agráriumot említetted, úgy tudom, hogy nem tartozik a mezőgazdaság a főbb prioritások közé. Mik a főbb tartópillérei a jelenlegi tervezetnek?
Ha nagyon szemléletesen akarjuk ezt a bemutatni, akkor tulajdonképpen három fő részt lehet osztani a költségvetési tervezetet. Egy harmad részt szakít belőle ki a közös agrárpolitika és általában a természeti erőforrások, egy harmad részt a kohéziós politika, ami benne van, hogy a kohéziós alapok és a strukturális alapok, és egy harmad részt jut minden másra, amelyet úgy általában úgy szoktak mostanában nevezni az új politikai prioritásokra. Ezek közé tartozik a migráció, a külső határok védelme, az innováció, az Erasmus program, és még lehetne sorolni a védelmi politika, tehát azokat a kiadásokat, amelyeket úgymond az élet termelt ki, hiszen a kihívások onnan jelentkeznek, azokra választ is kellene tudni adni az Európai Uniónak. Gondoljunk csak abban, hogy a klímaváltozás, ugye is nagyon fontos, arra is pénzt kell félretenni, ezért aztán van egy olyan javaslat, hogy horizontálisan 25%-át az Európai Uniós költségvetésre közvetett módon, vagy közvetlen módon a klímavédelemre fordítsák.
Ugye Ursula von der Leyennek ez az egyik nagy terve, ez a Green Deal, a zöld stratégia. Ez mennyire jelenik meg hangsúlyosan a keretköltségvetés számai között? Egyáltalán megjelenik-e, vagy pedig, mint ahogy te is fogalmaztál, itt még pluszba bele kellene nyúlni, akár a tagállamok zsebébe, saját maguknak, vagy pedig Brüsszelnek?
A zöld megállapodás végrehajtás és a klímasemlegesség elérése 2050-re egy olyan emberpróbáló feladat és olyan pénzügyi terhet jelent, amit egy 7 éves keretköltségvetés olyan, mintha csepp lenne a tengerben. Ami nem jelenti azt természetesen, hogy a 7 éves keretköltségvetésben nem lenne szignifikáns szerepe a zöld kiadásoknak. Én említettem, hogy van egy olyan terv, vagy általános elképzelés, hogy a források 25, egyesek szerint 30%-át, tehát a teljes rendelkezésre álló forrás, így vagy úgy a klímavédelemre kívánja költeni az Európai Unió. De azt is látni kell, hogy miközben, csak hogy összehasonlításképpen mondom, az unió költségvetése egy évre kivetítve körülbelül olyan 150 milliárd euró, addig a legokatosabb beszélések szerint is az Európai Unió tagállamainak, és itt a magán és tehát a privát és az állami szférán egyaránt gondolok, évente legalább 260 milliárd eurós beruházásra lesz szüksége ahhoz, hogy esélye legyen arra, hogy ezt a klímasemlegességi célt 2050-ig elérje, tehát minden évben ennyire lenne szükség. Ha összehasonlítjuk a két adatot, akkor láthatjuk, hogy közös költségvetés, a keretköltségvetés csak egy bizonyos kis részét tudja ennek az összegnek majd biztosítani.
Meg lehet ezt határozni, hogy mely terület sínylette meg leginkább az Egyesült Királyság kilépését az Unióból?
Igen, tehát lehet látni, hogy két dolog, két szempont munkálkodik itt. Ugye az egyik az, hogy az, hogy a britek kilépnek, a 7 év alatt körülbelül egy ilyen 60 milliárd eurós hiány keletkezik, amit valahogy pótolni kell. A másik pedig az általam is említett új politikai prioritások, amelyek tehát előtérbe kerülnek a hagyományos politikáknak a robására. És a hagyományos politikákról beszélünk, ugye a közös agrárpolitika és a kohéziós politikára gondolunk, és ez az a két terület, amely a legjobban megsínli ezt az átrendeződést, amit ugye szükségessé tette egyrészt a Brexit, másfelől pedig ugye az új politikáknak a pénzigényessége. És ezek azok a területek, amelyeken elég jelentős vágásokat javasol az Európai Bizottság és az eddigi ugye elnökségi, soros elnökségi javaslatok is, hogy csak veszük agrárpolitikában, kb. 12-15% a kohéziós politikában általában, de ugye Magyarország esetében ezen is túlnyúlik, hiszen például a mi esetünkben még számunkra a legkedvezőbb, tehát Magyarország számára a legkedvezőbb javaslat is 24%-os csökkentést irányozna elő a felzárkóztatási forrásokban a jelenlegi időszakhoz képest.
Ettől függetlenül egyébként Magyarország még mindig a nyertesek között van, tehát Budapest többet kap, mint amennyit befizet?
Igen, így van, jóval többet fog kapni, akkor is egyébként, hogyha az tény és való, hogy a kohéziós forrásaink és általában csökkenni fognak, tehát az a pénzes boríték, amit Magyarországnak megszínkéznek, az csökkenni fog majd, a kérdés az, hogy mennyivel, nem mindegy, ugyanis szélsőséges esetben akár 6 milliárddal is lehetne, de lehet, hogy ezt le lehet szorítani. Miközben az is igaz, hogy a befizetésünk, ugye egyenlítettem, hogy szükség lesz, ugye, hiszen mindenkinek növekedni fog a befizetése, az emelkedni fog, elég jelentősen egyébként elérheti majd a magyar nemzeti összjövedelem 1%-át, körülbelül 1%-át. Tehát ugye két irányú mozgás van, egyrészt felülről lefelé megyünk, másrészt alulról fölfelé, ez azt is jelenti, hogy kevesebb pénz lesz, de ennek ellenére, és tekintettel arra, hogy Magyarország 2014 és 2020 között nagyon kedvező pozícióban volt, tulajdonképpen egyfőre kivetítve minden valamennyi Európai Uniós és a GDP arányában, tehát egyfőre jutó GDP arányában, valamennyi uniós tagállam már több pénz lehívására volt jogosult a kohéziós forrásokból, ezért tulajdonképpen maga szintről is indulunk. És azt se felejtsük el, mielőtt még hát valami nagy tragédiáról beszélnénk, hogy az is természetes valahol, hogy csökkennek a lángfolytott kiadások, hiszen Magyarországnak a relatív fejlettsége éppen a kohéziós források felhasználása miatt az elmúlt években, meg a gazdasági növekedés miatt közelített az uniós átlaghoz, amiből az is következik, hogy kevesebb felzárkóztatási forrásra van szüksége, mint korábban.
Jévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.